von diesem Orbilagut mit Orgut und der Sättlein so wort. Holla du mir, schock mir ju Orgut aschut, mich et weset, ich tablas egy magam. A szívem áll, és hála tölti be. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áll, és hála tölti be. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te.
És benne rád találunk, meglátható, mi nagyobb tetteid. Kinné mellett, igazdagon megálltott, elhordozott már látott bűneit. A szívem áll,
dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a Nők a Bibliában című műsorunk következő része, melynek keretében újabb, több bibliai női személlyel ismerkedhetünk meg. Először is beszeretném mutatni önöknek Mihált, Saul lányát. Dávid szerelmetes feleségét. Őróla az 1 Sámuel 18-ban olvashatunk. A Szentírás nem bővelkedik szerelmi történetekben. Maga az ige is ritkán jelenik meg a maga földi, férfi-női relációjában. Izsákról olvastuk, hogy megszerette feleségét, Rivkát, esküvőjük után. Jákobról tanúsítja a Tóra, hogy szerette Ráhelt. Előttünk itt az első eset, hogy nőszerelmét regisztrálja a Biblia, Mihályét. Saul lánya szerette Dávidot, apja szép reményű hadseregédét. Mihály egyike volt Dávid feleségeinek. Először idősebb lányát akarta hozzáadni Saul, majd meggondolta magát, és Mérav máshoz ment férjhez. Örült, amikor a Dávid Mihály románcról hallott, és közvetítő kutyán felajánlotta Dávidnak a királyi rokonságot. Dávid szabadkozott, ki vagyok én, hogy a király veje legyek. Azt is mondta, hogy szegény család sarja, nincs lehetősége a mátkapénzt kifizetni. Saul visszaüzente, hogy nem kell neki mátkapénz, csak legyen Dávid hősvitész, harcolja Isten küzdelmeit a filiszteusok ellen, és a mátkapénz helyett hozzon neki 100 filiszteus halottat, illetve azok előbőreit. Dávidnak ez sem jelentett problémát. Egyhamar szállította az árut, nem 100-at, hanem a dupláját. Így Mihály Dávid felesége lett. Az előzmények, amelyek nélkül nem lehet a történetet megérteni, röviden ez. Saul, az ifjú király, eleinte nehezen tölti be feladatát. A nép nincs hozzászokva a királysághoz, mely a Tóra alkotmánya szerint sok előjogot biztosít a királynak. Vannak, akik becsmérlik, vannak, akik lenézik, fütyülnek rá. Sámuel, a próféta, aki felkente, miután a nép királyt követelt, kiáll mellette. A filiszteusok állandóan szorongatják a fiatal zsidó királyságot, mely most alakul át a laza törzsi formációból az akkoriban modernnek számító királysággá. Ekkor lép színre egy betlehemi pásztorgyerek, bizonyos Dávid, Jisáj fia, aki önként jelentkezik és paritjájával legyőzi és megöli Góliátot, a filiszteusok Behemót, nagy hősét. A hálás Saul udvartartásához hívja Dávidot, de ezt egyhamar megbánja. Dávid minden cselekedete sikeres, a filiszteusok ellen vezetett hadműveletekben győzelmet győzelemre halmoz, úgy, hogy a nép ajkán ő a dicső hadfi, és nem Saul, aki hadseregparancsnokává nevezte ki a betlehemi Dávidot. Amikor egy sikeres hadjáratról visszatértek, a nők tánccal, dobbal, cintányírokkal fogadták őket, és azt a dalocskát énekelték, hogy Saul megölt 1000 embert, Dávid megölt 10 000-et. 1 Sámuel 18:7. Ez érthetően nagyon nem tetszett Saulnak, aki féltékeny lett az ellenségesen viseltetett Dáviddal szemben. Nem egyszer, amikor megszállta, Isten rossz szelleme meg is akarta ölni, amikor Dávid kérésére hárfájával muzsikált előtte, ami enyhítette a rohamait. Saul azt is tudta, hogy fia, Jonatán, a trónörökös, nagyon szimpatizál Dáviddal, és szövetséget is kötöttek, miután Dávid megjelent a királynál Góliát levágott fejével. Azt is tudomására jutott, hogy kisebbik lánya Mihály szerelmes Dávidba. Saul beteges féltékenységében el akarja tetetni Dávidot lábalól. Ez azonban az utóbbi nagy népszerűsége folytán úgy szólván lehetetlen. Ekkor találja ki Saul, hogy hozzáadja idősebb lányát, Mérávot, majd az utolsó pillanatban visszatáncol és máshoz adja. Ez a pszichológiai hadviselés azonban nem töri meg Dávidot, akit a nép szeret, és aki már itt kialakítja azt a hűséges csapatot, mely a továbbiakban majd kíséri őt, amikor Saul elől menekül. Amikor kiderül, hogyan, azt nem tudjuk, hogy Mihály szereti Dávidot, Saul vele akarja magához láncolni a népszerűsége szintjén álló fiatal hadfit, azzal, hogy veje lesz. Azt gondolta Saul, essen a filiszteusok kezében, legyen ez a csapda neki. Ezért kérte tőle a 100 filiszteus előbőrt mátkapénz gyanánt. A beteges Saul ettől kezdve üldözi Dávidot, aki menekül előle. Ebben Misálnak nagy szerepe van, aki jobban szereti férjét, mint apját, és megmenti őt a kopók kezeitől. Egyszer, olvassuk Sámuel könyvében, Saul egyik rohamában közli Jonatánnal, az udvari embereivel, hogy meg akarja öletni Dávidot. Jonatán dicséri Dávidot, aki csak jót cselekszik, és nagy vétek lenne egy ártatlan embert megölni. Saul megnyugszik, és megesküszik, hogy nem bántja Dávidot. Ezt közölte Jonatán Dáviddal, így minden maradt a régiben. Nem sokáig. A harc tovább folyt a filiszteusok ellen, Dávid megverte őket, és azok megfutamodtak. Másnap a győztes Hatfi Saulnál hárfázik, és az dárdájával a falhoz próbálja szegezni. Dávid elmenekül. Itt lép színre Misál, aki megtudja, hogy apja figyelteti házát, és éjjel kopókat fog küldeni, akik majd elfogják Dávidot. A hű feleség azt ajánlja Dávidnak, hogy meneküljön, majd leereszti őt kötélen a hátsó ablakon, miközben Saul fogd meg jei, a kaput őrzik. Dávid elmenekül, Sámuelhez megy Rámába, és elmondja neki, mi történt. Közben Saul elkezdi embereit, hogy letartóztassák Dávidot. Misál azt mondja, hogy beteg, de Saul utasítása egyértelmű. Hozzá kell, hozzá ágyastól. Misál erre betette az ágyba a teráfimót. Nem zsidó fordítások házi bálványról beszélnek, mások szerint egy nagyméretű fali óráról van szó, ugyanis elképzelhetetlen, hogy Dávid házába házi bálványok voltak. Misál betakarta a szobrot egy kecskeszőrből készült takaróval, melynek a feje emberi hajhoz hasonlított. Sokak szerint ezt azért csinálta, hogy Dávid egérutat nyerjen, ugyanis a házba bejövő kopók látták az ágyon a terafimót, és azt hitték, hogy Dávid alszik. Főként azért, mert felesége azt állította, hogy beteg. Csak amikor Saul parancsot ad, hogy hozzá kell ágyastól, derült ki a turpisság. Ekkor Saul kérdőre vonta Misált. Miért csaptál így be, és segítettél ellenségemnek elmenekülni? Misál azzal mentegetőzött, hogy Dávid megfenyegette, megöli, ha nincs segítsége. Midrás szerint Misál azt mondta apjának, hozzáadtál egy erőszakos emberhez, aki kardjával fenyegetett. Misál élete egy tragikus fordulatot vesz. Hosszú ideig nem látja szeretett férjét, aki földönfutóvá lett, mikor is apja felbontja házasságát, és hozzáadja Páltiden Laishoz. Csak sokkal később, amikor Dávid már de facto király, küld követeket Saul egyik fiához, hogy azonnal küldje el hozzá Misált. Feleségemet, aki 100 filiszteus előbőrével jegyeztem meg. Azonban a kései családegyesítés nem tesz jót a keserű asszonynak. Azóta sok idő telt elő, már nem első feleség is büszke királyné. Dávidnak már több felesége van, és Misáltól nincsenek gyerekei. Amikor felviszi a Fridládát Jeruzsálembe, és Misál nyilvánosan éles hangon bírálja viselkedését, ahogy ugrándozott és táncolt a nép a szolgálók szeme láttára, mint egy mihaszna, Dávid élesen válaszol, és innentől kezdve Misál a mellőzött feleségek keserű kenyerét eszi. Gyerekei nem lévén elhunyt nővére, Méráv 5 fiát neveli, de később kivégzik azokat. Így Saulnak lányai által nem maradtak utódai. Talmud szerint Misál nagyon vallásos asszony volt, aki naponta tvillint légolt, amitől pedig a nők fel vannak mentve. Zsoltárok könyve külön fejezetet is szentel Dávid élete ezen szomorú epizódjának. Bevezetője, a karmesternek a neve szeltsd el dallamára Dávid dala abból az időből, amikor Saul küldött, hogy tartsák szemmel a házát és öljék meg őt. A következő nő, akit beszeretnék mutatni a kedves hallgatóknak, az Míriám, a doboló prófétanő. Ámrám és Jóhaved első szülöttje Áron és Mózes nővére, az első öntudatos zsidó nő a Bibliában, akinek hivatalos el- és kinevezése prófétanő. Ő volt az, neve említése nélkül csak mint testvér, aki kiderítette, hogy a sásba kitett Mózes isteni csoda folytán Bityának, a fáraó lányának kezébe került. Ő volt az, aki felajánlotta, hogy hoz egy héber szoptatós dadát, amikor a gyerek nem akart egy golydadától szopni. És az ő ötlete volt a mamát, Jóhevedet oda hívni, mint szoptatós dajkát. Ő volt Míriám, akit az írás több helyen egyenrangúként említ két öccsével, aki közül az egyik főpap, a másik meg király volt, Izrael felszabadítója, a tóraadó Mózes. Az írás csupán Mózes születéséről számol be hosszan, mivel ez volt a lényeg a felszabadulásért vívott küzdelemben, Áron és Míriám létezéséről csak közvetve tudunk. Talmud szerint Míriám és Áron már éltek, amikor életbe lépett a fáraó szigorú rendelete minden újszülött zsidó fiú elpusztításáról, illetve a Nílusba dobásáról. Ekkor Ánrám elhatározta, hogy elválik feleségétől, és őt utánozza ugyanezt tették a héberek vezetői. Mírjám, aki ebben az időben mindössze 5-6 éves lehetett, beavatkozott az események menetébe, és azt mondta apjának, hogy az ő cselekedete rosszabb, mint a fáraóé. Miért? Kérdezte a papa, elhűlve az okos kislány megjegyzésétől. Azért, válaszolta Mírjám, mivel a fáraó csak a fiú kiirtását rendelte el. De a te határozatod a lányokat is érinti. Nem születik több zsidó gyerek, és kihal Izrael népe. A pszichta itt folytatja a talmudi történetet. Elment Ánrám a Sanhedrinhez, elvitte a kislányt, aki megismételte okfejtését. Midrási legendának nagyobb és mélyebb jelentősége van, mint ahogy azt első látásra gondolni lehetne. Ha egy nehéz pillanatban a kishitűség urrá lesz a népen, és a vezetők intézkedései kihatással fenyegetik Izraelt, mivel megrendült a bizalmuk a mindenható gondoskodásában, mindig akad valaki, akár egy 5 éves kislány, aki profétai képességekkel van megáldva. Oda mond a nagyoknak, és helyre billenti a kifordult egyensúlyt. Mirjam volt az, aki a nehéz időben azt jövendőlte, hogy anyám egy fiút fog szülni, aki felszabadítja Izraelt a fáraó elnyomása alól. Amikor Mózes megszületett, megtelt a ház fényességgel. Ekkor Ámrám homlokán csókolta Mirjamot, és azt mondta neki, lányom, beteljesedett proféciát. Amikor a fáraó meghozta az első zsidó törvényt, ez volt az első törvényes genocidium és az antiszemitizmus történetében, mely kimondta, hogy a zsidó fiú gyerekeket már a szülőszéken kell megölni. Az egyiptomi Zsolda deszka ezt a zsidó szülőnökkel akarta elvégeztetni. Beidézték a fáraó elé a szülőnök képviselőit, a Midrás szerint ők tulajdonképpen Joheved és Mirjam voltak, és a despota kiadta az embertelen utasítást. Az írás közli, hogy a szülőnek megtagadták a királyi utasítást, mondván, hogy a héber nőknek nincs szükség szülőnőre, ők maguktól szülnek, vagyis természetes szüléssel hozzák világra gyermekeiket, mint mezők vadjai. Mirjámnak, még mindig név nélkül, csak mint nővérnek, fontos szerepe jutott Mózes életének megmentésében is. Amikor már nem lehetett a csecsemőt rejtegetni, anya kitette egy ládába a Nílus part menti sekélyes részbe, a sás közé. Nővére pedig messziről figyelte, mi történik vele. A Midrás megmagyarázza, miért figyelte messziről. Ugyanis Mirjam jövendőlte meg Mózes születését, aki majd kiszabadítja Izraelt, és amikor kitették a sásba, anya barackot nyomott a fejére, és így szólt, na kislányom, hová lett a proféciád? Amikor a fürdőző bittye a fáraó leánya megtalálta a ládában síró Mózest, és azt mondta, hogy ez a héber gyerekek egyike, Mirjam volt az, aki ajánlotta, hogy hív egy héber dadát, aki megszoptatja a csecsemőt, majd a saját mamáját, Mózes anyját hívta dajkának. Mózes, a csecsemő, a fáraó házában nevelkedik, majd Midjánba menekül. Visszajön isteni küldetésbe, és Isten által 10 csapást küld a fáraóra és házára, amíg el nem engedi a népet. Vörös-tenger partján üldözőbe veszi az egyiptomi lovasság a kivonuló hébereket, akik jobb híján begyalogolnak a tengerbe. Az őket üldöző egyiptomi lovasság azonban belefullad, mindegy szálig, ám a zsidók megmenekülnek, száraz lábbal kelnek át a tengeren. Itt lép a színre Mirjam, első ízben saját nevén, mint prófétanő, aki 87 éves volt, amikor táncra perdült, és a nők mind ő utána. Mirjam dobolt és énekelt. Azt énekelte, amit Mózes előtte elmondott a férfiakkal. A tenger dalát. Mirjam nevéhez fűzi a legenda azt a csodálatos kutat, amely a pusztabeli vándorlásaik során kísérte a népet, és látta őket el ivóvízzel. Amikor meghalt, 127 éves korában, abban az évben, amikor testvérei Áron és Mózes, a kút eltűnt, és innen tudták, hogy az ő érdeme volt. Kellemetlen epizódban volt főszerepe Mirjamnak, amikor az örökkévaló, aki mindent lát és hall, pletykán érte őt és testvérét Áront. A zsidó hagyomány Mirjamot több vonatkozásban egyenértékűnek tartja Mózessel és Áronnal. Amikor Mikeás proféta perel a zsidókkal, akik nem tartják a Tóra törvényeit, többek között azt mondja nekik. Népen mit vétettem ellened, mivel bántottalak meg? Felelj nekem! Kihoztalak téged Egyiptom országából, kiváltottalak a szolgasságházából, és elküldtem nektek Mózest, Áront és Mirjamot, hogy vezessenek. Tehát Mirjam teljesen egyenrangú volt a vezetésben. Három kitűnő vezetőt állított az örökkévaló Izrael rendelkezésére, Mózest, Áront és Míriámot. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ennyi mára épp elég volt, megemésztésképpen is, meg egyáltalán azért is, hogy megismerkedjünk a bibliai női szereplőkkel. Folytatjuk majd 2 hét múlva. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!